Köszöntök mindenkit az Európa Rádió stúdiójában, Kunhalmi Zoltánt, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökét, illetve Pomázi Norbertet, igazságügyi közúti közlekedés biztonsági és gépjármű közlekedési műszaki szakértőt. Méghozzá a Közlekedés Kultúra Napja alkalmából fogok itt vendégeimmel beszélgetni.
Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Zoltán, az első kérdésem az hozzád szól. A Közlekedés Kultúra Napja miről szól?
Ez most már a világban lassan 10 éve megrendezett nap, hagyomány, amelyhez több éve kapcsolódik Magyarország is. Elsősorban a Közlekedéstudományi Egyesületi az érdem, hogy elkezdte ezt itt Magyarországon is megszervezni. Mi most először kapcsolódunk a Közlekedési Kultúra Napjához, nem csak veletek, tehát az Európa Rádióval, hanem Miskolc város önkormányzatával is.
Norbert, mire hívnád fel a figyelmet ezen alkalomból, hiszen szakmádból kifolyólag azért te is kapcsolódsz a közlekedés kultúrához?
Igen, hát én, mint igazságügyi szakértő, közlekedési balesetek elemzésével foglalkozom, ráadásul elsősorban azokkal a balesetekkel, amiknek súlyosabb következmény, akár tragikus következményekkel is járhatnak. Hát alapvetően a fő üzenetem az vagy, amire felhívnám a figyelmet, hogy mi magunk teremtjük a körülöttünk lévő világot, tehát mi magunk tehetünk azért, hogyha egy biztonságosabb környezetben szeretnénk élni, mi magunknak kell figyelmesebbnek lenni és körültekintőbbnek, és odafigyelni jobban magunkra és egymásra ahhoz, hogy egy biztonságosabb közlekedési környezetet tudjunk teremteni.
Zoltán, említetted, hogy Miskolc várossal karöltve lesz egyfajta kezdeményezés. Mi is lesz, ami ennek a napnak az apropójából lesz megtartva?
Miskolcon ugye ez egy ilyen különleges helyi sajátosság, hogy a Közlekedési Kultúra Napja az egybeesik a városnapjával. Ezért külön öröm, hogy igazából most megfordítva a dolgot, a városnapján egy picikét a biztonságosabb közlekedésért is tehetünk. A nemzetközi gyakorlatban régóta használják már, különösen az Egyesült Államokban, a gyalogos átkelőhelyek előtt felfestett megállás helyét jelző vonalat. Ezek az utóbbi években Európa szerte is nagy terjedésnek indultak, tehát mondhatom például Franciaországot, de akár a keletebbről mondjuk Lengyelországot, tehát nagyon sok országban megjelentek. És hát az idei évi közlekedési kultúra napja alkalmából több száz darab létesül Magyarországon is, 100 darab Budapesten, ezek már az elsők meg is vannak, 100 darabot pedig a Magyar Közút vállalt az országnak az olyan úthálózatán, amelyet ők kezelnek. A Miskolcnak az úthálózatának a nagy részét az önkormányzat kezeli, és erre a úthálózatra első körben most 2 darab zebrához kerül ki megállás helyét jelző vonal, de várhatóan az éven még további több mint 10 darab is el fog készülni.
Mi is ez a vonal, tehát mit segít elő a megállás helyét jelző vonal a közlekedésben? Miben is segíthet ez nekünk?
Tulajdonképpen teljesen ugyanaz az egyszerű vonal, amit egy ilyen két helyen megszaggatott vonal, amit az elsőbségadás kötelező jelzőtábláknál is kiszoktak helyezni, és igazából ennek az a célja, hogy egy kis biztonsági teret hozzon létre az átkelőhely burkolati jele, tehát a zebra csíkok és a megállás helyét jelző vonal között. Tehát ezt a vonalat a zebra csíkoktól jellemzően 5 méterre visszafelé festik föl, így jön létre tulajdonképpen az a biztonsági tér. Hogyha a gépjárművezetők figyelmesek, odafigyelnek erre a burkolati jelre és előtte állnak meg, akkor igazából nem fordulhat elő az, hogy a gépkocsi holterébe kerül egy gyalogos, vagy a másik ilyen nagyon tipikus baleseti ok, az a párhuzamos közlekedésre kijelölt utaknak a gyalogos átkelőhelyén szokott előfordulni, amikor az egyik sávban érkezik egy gépkocsi, az szépen megáll egyébként szabályosan jelenállás szerint a zebracsík burkolati jel előtt, azért, hogy átengedje a gyalogost. A gyalogos az ugye el is indul, csak hogy ez az autó, amelyiknek a vezetője szabályosan megállt, ez még így ilyen értelemben akár fokozhatja is a veszélyt, hogyha a másik sávban érkezik valaki, akinek egyébként ugyanúgy meg kellene állnia, hiszen ugye, ha ő látja, hogy a másik sávban megállt a kolléga, akkor nyilván gondolnia kell már azt, hogy miért állt meg, de mégis sokszor előfordul, hogy nem, ő halad, viszont a megállt autó az kitakarja akár a gyalogost ezelől a másik gépjárművezető elől, de a gyalogos sem látja a másik sávban érkező autót ettől a megállt autótól. Tehát ha odébb tudjuk, visszább tudjuk egy picit hozni ezt a pontot, ahol ő áll, akkor ez a kölcsönös észlelhetőség, ez jelentős mértékben javulhat, és ezáltal tényleg gyalogos elütéseket lehet megelőzni. De a fő előnynek inkább azt mondanám, hogy ez egyáltalán nem egy költséges beavatkozás, mert ugye nagyon kevés festékre van hozzá szükség, tehát nagyon olcsón meg lehet csinálni.
Norbert, például te hogyan látod, hogy Miskolcon milyen a közlekedési kultúránk, a közlekedési morál? Itt már Zoli hozott fel példát, hogy azért nem mindig a Kressznek megfelelően zajlanak a dolgok, és nem feltétlen azért, mert mondjuk nem úgy akarjuk, hanem mondjuk akár kitakarásba vagyunk egymástól.
Én nem igazán tudok ilyen miskolci sajátosságot megjegyezni, így általánosan tudnék így a közlekedési morállal kapcsolatban. Én nem igazán tapasztalok túl nagy eltérést a város, illetve az ország különböző térségei között. Amit az előbb is megjegyeztem, szerintem az alapvető hiányosság az a figyelmetlenség. Tehát egy rohanó világban élünk, az embernek a feje tele van gondolatokkal, nem arra az adott dologra koncentrál, amit éppen csinál, hanem vezetés közben már azt gondolja, hogy ha majd odaérek, hazaérek, akkor mit kell otthon csinálni, ha beérek a munkahelyre, milyen feladatok várnak rám, és ez elvonja az ember figyelmét, és szerintem ez alapvetően ez az oka a legtöbb balesetnek. Itt tudnám említeni természetesen a fegyelmezetlenséget, ami szintén egy baleseti forrás, akár ha megfigyeljük a piroson való áthajtást, ugye jelzőlámpa pirosra vált, és 3-4 másodpercig még zokszó nélkül mennek át az autósok a piros jelzésen, vagy a záróvonalon való előzést, vagy a forgalom elől elzárt területen való előzést, vagy akár a kanyarodó sáv használatát szintén előzés céljára. Ugye autópályán a rendszeres a leállósávon való előrehaladás, ezek mind-mind ilyen közlekedési kockázatot jelentenek, amiket így összefoglalom fegyelmezetlenségként tudnék jellemezni. Ami szintén megfigyelhető, hogy nem kommunikálunk egymással. Tehát a közlekedésben nagyon fontos lenne, hogy jelzéseket adjunk egymásnak, hogy mi a szándékunk, hiszen a fejünkben nem lát bele senki, csak már a tényleges cselekedeteinket látja, de az arra való felkészülésnél tudnánk jelzéseket adni. Ugye hát legszembetűnőbb az irányjelző használata, hogy nagyon sokan leszoktak az irányjelző használatáról, pedig ezzel javíthatnánk a biztonságot, hogy mások is fel tudjanak készülni arra, hogy mi mit, milyen manővert fogunk csinálni, de például ugyanitt tudom említeni a balra kanyarodásnál a felező vonalhoz való behúzódást. Hogyha balra akarunk kanyarodni, nagyon sok baleset abból adódik, hogy az egyik járművezető előzni akar, az előhaladó pedig balra akar kanyarodni. És hogyha ők nem közvetlenül egymás mögött haladnak, hanem egy-két vagy három autó halad közöttük, akkor csak a kanyarodni szándékozó autó mögött haladó járművezető látja az indexet abban az esetben, hogyha nem húzódik be a kanyarodni szándékozó autóvezetője a felező vonalhoz, és a hátrébb lévők nyugodtan elkezdenek előzni, ő meg közben elkezd kanyarodni, és ebből szintén nagyon sok baleset adódik.
Zoltán, te például hogy látod a Kerékpáros Egyesület elnökeként, hogy a kerékpárosoknál mennyire jellemző a kommunikálás, akár autós-kerékpáros, vagy kerékpáros-kerékpáros viszonylatban, hiszen akár kerékpárosoknál is tapasztalni az, hogy mondjuk egymás között nem használjuk az irányjelzést.
Még az irányjelzés előtt még van egy másik fogalom, a szemkontaktus, amiről még nem beszéltünk. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az a legfontosabb és közlekedési módtól, aktuális közlekedési módtól függetlenül, hogy próbáljuk fölvenni a másik úthasználóval, akivel mi valamilyen interakcióba kerülnénk, próbáljuk vele fölvenni a szemkontaktust, akkor fogjuk látni egymás szándékait, és tehát amiről Norbi is beszélt, lényegében ugyanarról van szó, hogy meg tudjuk azt előzni, hogy félreértések következzenek be, mert ugye ezek a félreértések, ezek adott esetben akár bajjal vagy sérüléssel is járhatnak.
azt hogyan látjátok, hogy felsoroljuk, szerintem érdekes lenne akár mind a három, én csak három közlekedési nemet írtam össze, az autós, kerékpáros és gyalogos, illetve effektíve tömegközlekedés. Mondjuk autósként miben kellene változtatnunk a szokásainkon?
Gördülékenyebbel első pillantásra talán ellentétesnek hat, de én azt mondanám, hogy talán a sebesség. A sebesség a legfontosabb. Ugye, amit Norbi is említett, hogy ha nem is nagyon figyelünk oda, akkor aztán ez különösen nagy gondot tud okozni, hiszen közben azért az autó az megy előre. És annak az autónak van egy féktávolsága, ami ugye legalább két részből épül föl, az majd csak a második része lesz, amikor konkrétan lassul az autó. Az első része az az, hogy én észleljem, hogy ott van egy akadály, megy át egy öreg néni, nem tudom, aki nagyon nehezen mozog, akár szabálytalanul is, de hát az azért nem ok arra, hogy én őt elüssem, vagy bármilyen ilyen jellegű probléma adódik. Ha én kisebb sebességgel megyek, akkor ugye eleve rövidebb lesz a féktávolságom, és könnyebben tudok reagálni a környezetemre. Egyébként a környezetemet is kevésbé észlelem, ha nagyobb a sebességem.
Hogyha már Zoli említette a sebességet, akkor egy szemléletes példát hagy mondjak például erre a sebességre, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk egy 10 kilométerre gyorsabban egy 50-es tempó helyett egy 60-as tempóval megyünk, és váratlanul reagálnunk kell, tehát egy gyalogos lelép elénk váratlanul, még nem gyalogátkelő helyen, hanem egy parkolóautó takarásából vagy egy fa takarásából. Ahhoz, hogy a 50-es haladási sebességről megálljunk, vészfékezéssel, tehát teljes intenzitású fékezéssel, az körülbelül 26 méter távolságra van szükség. Ha viszont 60 km/h sebességgel megyünk, akkor egy olyan 35 méter körüli távolságra, tehát egy 9 méterrel nagyobb távolság szükséges a megálláshoz. Ez most egy száraz úttestre vonatkozik, egyébként minden feltétel megegyezik, tehát ugyanazok a gumiabroncsok, ugyanaz a gépjármű. Tehát egy 9 méterrel nagyobb távolság kell a megálláshoz, hogyha 10 km/h 50 helyett 60 sebességgel megyünk. Ez azt jelenti, hogy ha 50-ről éppen meg tudnánk állni, akkor az 60-as sebességnél még azt jelenti, hogy 40 km/h sebességgel fogjuk elütni a gyalogost, ugyanott, ahol 50-ről megálltunk volna. Most a 40 km/h elütési sebesség az a tapasztalat alapján talán nem eredményez halálos sérülést, de súlyos életveszélyes sérülések az általában ilyen elütésnél már bekövetkeznek. Tehát ennyi múlik. Egy 10 km-es sebessége sokan bevállalják, hogy most megyek 50 helyett 60-nal, mert a Trafipax még akkor úgyse fényképez le. Igen, de hát ilyen következményekkel járhat egy ilyen fegyelmezetlenség, úgymond.
Mindig sok konfliktus van a különböző közlekedési módok, eszközök használata között, mármint most értem ezzel, hogy az autós, kerékpáros, gyalogos, azért mindig sok konfliktust hallani, és hogy ezeken a viszonyokon hogy lehetne változtatni, hogy mondjuk, mert a Kressz ugye az egy száraz tananyag, abba el van mondva, hogy kinek hogy merre van elsőbsége, de hogy lehet ezeken a viszonyokon kicsit finomítani, hogy jobban figyeljünk oda egymásra, ti mit láttok ebben?
Hát nyilván az egyik része az az, hogy azért nem függetlenek ezek a dolgok a bennünket körülölelő társadalomtól, azoktól a viszonyoktól, amelyekben élünk. Egy kicsit úgy eldurvult ez a világ, és ez azért valamilyen szinten azt lehet mondani átgyűrűzik a közlekedésbe is. Hát nyilván ez így elmondva ilyen szentbeszédnek hangzik, de tényleg a kölcsönös előzékenység lenne az, ami úgy gondolom, hogy sokat segítene, és azt hiszem, hogy teljesen igazad van abban, amire azért utaltál, hogy valójában itt talán nem is a Kressz a kulcskérdés, hanem az, hogy tényleg figyeljünk oda egymásra. Ez az egyik része a dolognak, de ha már így ebbe belekérdeztél, akkor hadd mondjam csak nagyon röviden azt is hozzá, hogy igazából a korszerű szakmai filozófiák, tehát például a Vision Zero, ugye a nulla hulla, ez a Vision Zero, ez azt jelenteni, hogy senki ne halljon meg a közutakon, filozófia, vagy ennek a holland megfelelője a fenntartható biztonság, azért azok mind azt hangsúlyozzák, hogy a közlekedésben bekövetkező elütésekért, ütközésekért nem kizárólag az úthasználók a felelősek, hanem nagyon fontos a felelősség megosztásának az elve, és hogy az úthálózat is olyanra legyen, legyen kialakítva, amelyben az úthasználók mindenféle erőszak nélkül a műszaki kialakításból adódóan az elvárt viselkedést tanúsítják. Úgy gondolom, hogy nálunk azért még az úthálózat ilyen szempontú átalakítása előtt állunk, és ez is egy fontos kérdés.
Norbi, saját munkádban mit tapasztalsz, és így kapcsolom a közlekedés kultúra napjához, hogy mik okozzák a balesetet, a vétkesek, nem vétkesek, akik elszenvedői a balesetnek, ők miket szoktak mondani?
Ugye, amit én vizsgálok egy baleset során, az általában az emberi tényező. Amit Zoli említett, ugye a közlekedés biztonság egyrészt múlik a közlekedési környezeten, ahol közlekedünk, másrészt múlik az emberi tényezőn. Én egy picit az emberi tényezőt látom jobban, arra van nagyobb rálátásom. Ugye erre van a jogszabály, nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett. Tehát arra nem foghatjuk egy balesetet, hogy nem olyan az útviszony, hiszen nekünk kell ahhoz alkalmazkodni, ahhoz a helyhez, azokhoz a viszonyokhoz, amin éppen közlekedünk. Nagyon sokszor ugye, tehát rengeteg ilyen tanú elmondással, nyilatkozattal találkozom egy baleset vizsgálata során. Az emberek megpróbálnak kibúvókat keresni. Általában a másik részevőnek a sebessége az, amit meg szoktak jelölni, hogy lehet, hogy nekem is figyelmesebbnek kellett volna lennem, de a másik gyorsabban jött, és ez valóban tapasztalható, hogy a legtöbb balesetben a sebességnek van valamilyen szerepe. Nem azt mondom, hogy a sebesség az elsődleges baleseti kiváltó ok, akkor veszélyesebb, hogyha párosul mondjuk a figyelmetlenséggel, amit már többször is említettem. Tehát a figyelmetlenséggel párosul a sebességtúlépés, akkor az már egy valós baleseti kockázati forrás. És nem csak a baleset okozásában van jelentőség a sebességnek, hanem akár az elkerülhetőségben, hiszen azt is vizsgálni szoktuk, hogyha bekövetkezik egy baleset, hogy kinek mit kellett volna tenni ahhoz, hogy a baleset elkerülhető legyen, és itt is nagyon fontos szerepe van a sebességnek, ahogy az előbb említett példában is említettem. Nem biztos, hogy a sebesség volt az elsődleges kiváltó oka a balesetnek, abban viszont sokszor van szerepe, hogy nem tudja már elkerülni akár a elszenvedő fél azt, hogy bekövetkezzen az adott baleset.
Kerékpáros közlekedés során mire kell odafigyelnünk, például Miskolcon amúgy mit tapasztaltok? Tényleg ne legyünk baleset elszenvedői, vagy akár mi, ne okozzunk balesetet, ne üssünk el egy gyalogost, egy kerékpárosnak hogyan kell a környezetére figyelni?
Nem annyira intuitív a miskolci kerékpárforgalmi hálózat, hogy ne kellene önmagában arra odafigyelnünk, hát hogy az úton maradjunk. Nagyon érdekes problémák szoktak adódni. Van ilyen fogalom, hogy magános elesés, tehát hogy ilyen egyrésztvevős, mondjuk így baleset. Például az északi tehermentesítő melletti kerékpárúton, ott ugye teljesen általános az, hogy különösen az őszi időszakban, amikor lehullik a lomb, lehullik a levél, hát nem is látod, hogy hol van előtted a kerékpárút, és aztán egyszer csak jön egy extrém kicsi 6 méteres sugarú ív, majd egy ellenív, tehát ki kell kerülnöd egy fát, és nem egy olyan eset előfordult már, amikor valaki, akinek nem volt mondjuk ott helyismerete, ő ment szépen tovább egyenesen neki a fának. Ilyenkor ugye a magyar ember az mit csinál, az elszigyeli magát, hogy úristen, én ilyen hülye vagyok, hogy neki megyek a fának, pedig valójában nem erről van szó, hanem igazából ezeknek már a kialakításánál, már a tervezésénél gondolni kellene ezekre a szempontokra, ugyanúgy gondolni kellene rá az üzemeltetésnél, és még nem beszéltem a közvilágításról, ennek ugye úgy van megoldva a közvilágítás, hogy az úttest közvilágítása szűrődik át. Hát amikor ez a lombokon szűrődik keresztül, akkor hát mondhatjuk azt, hogy sokszor inkább még zavaróbb, mint hogyha nem lenne semmi. Eleve már magára a hálózatra is nagyon oda kell figyelni.
Amire én szeretném felhívni a figyelmet, az mind a gyalogosokra, mind a kerékpárosokra vonatkozik, hiszen ők a legsérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek, hogy minél inkább az legyen a célunk, hogy hívjuk fel magunkra a figyelmet, minél láthatóbbak legyünk. Tehát minél színesebb öltözéket válaszunk, és ha lehet fényvisszaverő és világító eszközökkel mindig lássuk el magunkat, ez ugye augusztus végén, tehát a nyár végi időszakban figyelhető, mert amikor egyre korábban kezd el sötétedni, és beáll a szürkület, illetve az esti sötétség. Én Miskolctapolcán lakom, és sokszor látom, hogy kisgyerekkel biciklizők, tehát hátul van a kerékpárülés, és nincs lámpa, nincs villogó a kerékpáron, és úgy indulnak vissza a városba. És tudni kell, ugye korlátozott látási viszonyok között, hogy a szem az képes alkalmazkodni az adott fényviszonyokhoz. És ez a nagy csapda benne, hogy az, hogy mit látunk, az nagy mértékben függ attól, hogy mennyi ideig tudjuk megfigyelni azt a környezetet. Ugye aki fényképez, az tudja, hogy a záridő állításával mennyit lehet csalni a fényképen, hogy mennyire lesz sötét és mennyire lesz világos a fénykép. Hát gyakorlatilag ugyanez a különbség a gyalogos és a járművezető között. Tehát egy 50 km-es sebességgel haladó járművezető nem ugyanazt fogja látni, mint egy sétáló gyalogos. És a gyalogos azt látja, hogy én gyalogolok ebben az esti szürkedben, és tökéletesen látok mindent, és biztos az autóvezető is ugyanígy lát engem, holott nem. Tehát ez egy nagy csapda, hogy nem vagyunk ezzel tisztában, hogy a látni és látszani az nem feltétlenül lehet egyenlőség lehet tenni a két fogalom között.
Műsor vége felé azért többször felvetődött akár a látni és látszani, illetve maga a tudás, az, hogy a közlekedési tudásunk meglegyen, és itt én nem feltétlen a Kresszre gondolok, hogy a jövőben ezt hogyan lehet kialakítani, ti mit gondoltok erről, hogy meglegyen a megfelelő tudásunk, akár gyalogosként is, tehát én úgy gondolom egy gyalogosnak is egy minimális vagy Kressz tudás, vagy bármilyen, de egy közlekedési tudás kell, hogy legyen gyalogosként, kerékpárosként, autósként. Mikor érdemes ezt elkezdeni?
Ezt már az iskolában érdemes egyébként elkezdeni, és vannak is erre törekvések, tehát az Aktív Magyarországért Kormánybiztosság az készített ilyen oktatási anyagokat. Ezek most már elvileg eljutnak minden iskolába. Amennyire én tudom, azzal még vannak gondok, hogy hogyan illesztik ezt be a, hogy mondjam, a mindennapi iskolai munkarendbe, de valami én azt mondom, hogy elindult. Most nyilván ennek a folyamatnak is kellene, hogy legyen egy íve, tehát ugye indulunk a gyalogostól, aztán megyünk a kerékpárra, és majd utána megyünk át a gépjárműre, és ebben az is benne van, hogy nyilván egy gyalogosnak töredék annyi tudásra, ismeretre van szüksége, mint mondjuk egy gépjárművezető. Ahogy egyre bonyolultabb lesz a szerkezet, de igazából itt nem a szerkezet bonyolultsága a lényeg, közlekedésbiztonsági szempontból szerintem, hanem az, hogy minél több lesz az energiánk, amivel közlekedünk, és minél nagyobb lesz a sebességünk, amivel közlekedünk, annál nagyobb lesz a veszélypotenciálunk, tehát ezért is kell többet-többet tudni. De ez a ív szerintem ez jó, hogyha a gyalogostól indul, utána foglalkozik a kerékpárral, ezt is most már inkább így mikromobilitásnak nevezném, bár ennek még a jogszabályi háttere is azért úgy nem annyira van sajnos nálunk tisztába téve még, de látjuk, hogy itt vannak már ezek az eszközök is, tehát ezzel is kell foglalkozni, és nyilván a másik része meg az, hogy ezt azért úgy folyamatában is kell kezelni, mert hogyha belegondolunk például abba, hogy a Kresszünk az most, ha jól emlékszem, 47 éves talán, ugye 1/1975 KPMBM, ha a Kressznek a rendelet számát nézzük, na most aki azt akkor írta, azért már nem ismerné meg, mert azóta annyi módosítás volt, és aki mondjuk, nem tudom én, 20-30, nem tudom hány évvel ezelőtt vizsgázott belőle, ha ő nem foglalkozott vele saját magától, akkor igazából hát sok mindenről nem is biztos, hogy van tudomása, ami azóta már változott.
Alapvetően én is azt látom, hogy az oktatási rendszerben kéne elkezdeni, tehát nyilván gyerekkorban kell elkezdeni a képzést. Én emlékszem, gyerekkoromban ugye volt egy ilyen tévésorozat, a Közlekedj okosan, egy ilyen rajzfilm, ami nagyon hasznos információkkal szolgált, és gyerekként szívesen néztük ezeket. Nem tudom, hogy most van-e valami, tehát annyi tévécsatorna van, hogy eleve nehéz lenne megtalálni, ha van is ilyen valahol, tehát annyi impulzus és információ ér minket, és annyira felgyorsult világban vagyunk, hogy nehéz olyan információt vagy tartalmat gyártani, ami megszólítja és ami felkelti a figyelmet. Úgyhogy mindenképpen az oktatási rendszerbe kell beépíteni első körben, és nem tudom a tuti megoldást, talán valami rendszeres továbbképzést is lehetne a járművezetőknek, ugye, mert most egyszer levizsgázik valaki, és onnantól csak orvosi vizsgálatra kell, de lehetne valami rendszeres továbbképzés, hogy fejleszteni a járművezetők tudását. Nem tudom, egy közösen gondolkodás, ez érdemes lenne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor mit is kívánhatnánk közlekedés kultúra napja alkalmából, hogy mindenki figyelmesen, nyugodtan és higgadtan közlekedjen, és figyeljünk oda egymásra az utakon is, akár gyalogosként, kerékpárosként, vagy gépjármű, busz, villamos vezetőként veszünk részt a forgalomban, és hát köszönöm szépen a két vendégemnek is a részvételt.
Mi köszönjük, hogy itt lehetünk.
Mi is köszönjük, szép napot kívánok mindenkinek.